Lemész a szálló nyilvántartásba, és megkéred őket, hogy mutogassák végig a fényképet az olcsó szállodákban. Kezdjék a 9. meg a 18. kerülettel. Érted, mit akarok? Igen. Tudja már, hogy hívják. Semmit se tudunk. Te pedig készíts listát a leányszállásokról, s azokat magad járd végig. Valószínűleg semmi eredménnyel nem fog járni a dolog, de egyetlen lehetőséget sem akarok kihagyni. Értettem. Ez minden. Menjél kocsival, hogy gyorsabban haladj. Megrének hirtelen melege lett, kinyitotta az ablakot, elszöszmötölt még egy-két irattal, aztán megnézte, mennyi az idő, és úgy döntött, hogy hazamegy lefeküdni. 4 órakor kelts föl, hagyta meg a feleségének. Ha muszáj, nem lett volna muszáj. Végül is úgy se lehetett mit csinálni. Csak nem azonnal álomba zuhant, amikor pedig a felesége, kezében egy csésze kávéval, odajött az ágyához, csodálkozva nézett körül, hogy itthon van. És a szoba csak úgy ragyog a napsütésben. 4 óra. Azt mondtad, igen. Nem telefonáltak, csak a vízszerelő, hogy közben megjelent a délutáni újságok első kiadása. Mindegyikben ugyanaz a fotó, amelyik a reggeliekben. Igaz, a meggyilkolt lány arca kissé eltorzult, Mademoiselle Irene mégis azonnal fölismerte, pedig csak 2-szer találkozott vele. Éppenséggel még az is elképzelhető, hogy a lány nem párizsi, nem is szállt meg sehol, amikor pedig 2-szer is felbukkant a Douai utcában, egyenesen a pályaudvarról érkezett. Csak nem túl valószínű, mert a holmit, amit viselt, a Lafayette utcai nagyáruházban vette, csak a ruháját varta maga. Vacsorára hazajössz. Talán. Ha este is a szabadban lesz dolgod, vedd föl a nagy kabátodat, mert éjszakára megint lehűl a levegő. Az irodába érve semmi üzenetet nem talált az asztalán, bosszúsan szólt Belukasznak. Továbbra sincs semmi. Még csak nem is telefonáltak. Az égvilágon semmi, főnök. Elhoztam magának Elizabeth Kámar dossziéját. Megré állva belelapozott, de semmi olyasmit nem talált benne, amit Lognon nem mondott volna el. Lapointe elküldte a fotókat az újságoknak. Itt van. Magát várja. Hívd ide. A fotómontázsok olyan remekül sikerültek, hogy Megré beleborzongott. Egyszer csak ott volt a szeme előtt a lány, de nem úgy, ahogy az esőben hevert a Vintimille téren a zseblámpák fényében, és nem is úgy, ahogy később a törvényszéki orvostani intézetben feküdt a márványlapon, hanem úgy, ahogy előző este állhatott Mademoiselle Irenenél. Lapointe is megbűvölve nézte. Mi a véleménye, főnök? Kérdezte bizonytalanul. Ugye milyen csinos? Tette hozzá némi hallgatás után. De Megré nem ezt a szót kereste, nem ez felelt meg a valóságnak. A lány csak ugyan csinos volt, de volt benne még valami, amit nehéz megfogalmazni. A fotós még a szemébe is életet varázsolt, a tekintete mintha kérdezett volna. 2 montázson csak a fekete ruha volt rajta, egy másikon a bézs kockás kabátja, végül az utolsón az estélyi ruhát viselte. Szinte látta maga előtt az ember, ahogy jár kell a párizsi utcákon, ahogy a többi lányhoz hasonlóan elvegyül a tömegben, meg-megáll a kirakatok előtt. Hogy aztán folytassa útját, Isten tudja, merre. Volt apja, anyja, az iskolában voltak osztálytársai. Aztán sokan látták serdülő lányként is, nők, férfiak. Beszéltek vele. A nevén szólították. Most viszont, hogy meghalt, nem emlékszik rá senki, nem nyugtalankodik miatta senki, mintha nem is létezett volna soha. Nem volt nehéz. Mi? Modellt találni. Nem, csak olyan, hogy is mondjam. Vagy 20-an körém csődültek, amikor pedig megmutattam a ruhákat, mindnyájan fel akarták próbálni. Előtted? Megszokták. Derék fiú, 2 éve dolgozik már a bűnügyi rendőrségen, és még mindig képes elpirulni. Juttasd el a fényképeket a vidéki kollégákhoz. Gondoltam rá, és engedelmével külön utasítás nélkül is elküldtem őket. Remek. És a kapitányságokra is elküldted. 1/2 órával ezelőtt vitték el. Hívd föl nekem Lognont. A 2. kerületben. Nem. Otthon. Kisvártatva beleszóltak a telefonba. Itt Lognon felügyelő. Itt pedig Megré. Tudom. Küldettem fotókat az irodájába, ezek 1-2 óra múlva megjelennek az újságban. Folytassam a kérdezősködést. Megré nem igen tudta volna megmondani, hogy miért, de nem hitt a dologban. pedig látszólag minden arra utalt az estélyi ruha kölcsönzés, a helyszín, a gyilkosság időpontja, hogy a bűnténynek így vagy úgy köze lehet az éjszakai mulatók világához. Mi másért lett olyan sürgős az ismeretlen lánynak, hogy este 9-kor estélyi ruhát szerezzen, ha nem valami olyan helyre kellett mennie, ahová ki szoktak öltözni? 9-kor már nincsenek színházi előadások, ráadásul az operát meg a premiereket leszámítva nem is muszáj estélyit viselni. Próbálja meg, hát ha. Főleg az éjszakás taxisoknál. Megréletette a kagylót. Lapointe továbbra is ott állt, utasítást várva, Megré azonban nem tudta, mit mondjon neki. Gondolt egyet, felhívta a Douai utcai boltot. Mademoiselle Irene. Én vagyok az. Megtalálta a címet. Ja, maga az. Nem. Pedig mindenütt kerestem. Biztos elhánytam valahová, vagy arra írtam fel valamelyik kliensem méreteit. Eszembe jutott viszont a keresztneve. Majdnem biztos vagyok benne. Louisenak hívják. És a vezetékneve is ellel kezdődik. Lá meg még valami. Mondjuk, mint La Montagne vagy La Bruyere. Nem pontosan ez, de valami ilyesmi. Amikor a lány átpakolt a táskájából az ezüst retikülbe, nem volt a holmiai köztszemélyi igazolvány. Nem. És kulcscsomó. Várjon csak. Mintha lett volna egy kulcs. De nem kulcscsomó. Egy kis részkulcs. Megré hallotta, hogy átkiabál a másik szobába. Viviane! Gyere ide egy kicsit! De azt már nem értette, mit mondott a rabszolgájának, illetve pártfogoltjának. Viviane is úgy emlékszik, hogy látott egy kulcsot erősítette meg. Lapos kulcsot? Igen, tudja, amilyeneket manapság szoktak csinálni. Pénze nem volt. Néhány összehajtogatott bankjegy. Arra is emlékszem. Nem sok. Talán 2 vagy 3. 100 frankosok. Még gondoltam is magamban, hogy azzal ugyan nem jut messzire. Más semmi. Nem. Azt hiszem, más nem volt. Kopogtak az ajtón. Jean-Pierre jött meg. Amikor meglátta az asztalon a fényképeket, ő is megborzongott, akár csak Megré. Találtak róla fotókat. Csodálkozott. Amikor azonban közelebbről is megnézte, összevonta a szemöldökét. Odafönt csinálták. Végül elgondolkozva dünnyögte. Furcsa lány. Továbbra sem tudtak róla semmit, legfeljebb annyit, hogy a jelek szerint egy használt ruhaáruson kívül senki sem ismeri. Most mit csinálunk? Megré csak megvonta a vállát. Várunk. 3. fejezet. Amelyben egy kis cselédlány nem tud telefonálni, és egy idős hölgy unatkozik. Megré rosszkedvűen, kicsit csalódottan üldögélt este 7-ig az orfevres rakparton, aztán vette a kabátját, és hazabuszozott a Richard Lenoir körútra. Egy kis asztalkán ott hevert egy újság, a címoldalon az ismeretlen lány fényképével, a cikk alig hanem arról szólt, hogy Megré főfelügyelő foglalkozik az üggyel. Felesége ennek ellenére nem kérdezett semmit. Szórakoztatni se próbálta a kettesben elköltött vacsora során, és már majdnem a desszertnél tartottak. Amikor Megré meglepetten vette észre, hogy az asszony épp olygon terhelt, akár csak ő. Nem tűnődött el rajta, hogy vajon ugyanazon rágódnak-e mindketten. Később leült a megszokott karosszékébe, pipára gyújtott, olvasgatta az újságot, miközben a felesége leszette az asztalt, és elmosogatott. Amikor azonban az asszony leült vele szemben, térdén a varrókosárral, még 2-3-szor lopva rásandított, végül mintegy mellékesen. Mintha nem is tulajdonítana jelentőséget neki, azt dünnyögte. Azon gondolkodom, milyen esetekben érzi egy lány égetően szükségesnek, hogy estélyi ruhát vegyen fel. Honnan volt olyan biztos benne, hogy a felesége is ezen töri a fejét? Megkönnyebbült kis sóhaja hallatán akár esküdni mert volna rá, hogy alig várta a kérdést. Talán nem is kell olyan távol keresgélni, mondta Madame Megré. Ezt hogy érted? Egy férfinak nyilván eszébe se jutna csak úgy smokingot vagy frakkot húzni, ha nincs rá nyomós oka. De a lányoknál másként van. Én például 13 éves koromban titokban órákig elbibelődtem anyám egyik kiselejtezett régi estélyi ruhájával, próbáltam magamra igazítani. Megré meglepetten pillantott rá, mintha hirtelen egy eddig ismeretlen jellemvonást fedezne föl a feleségében. Néha este, amikor azt hitték, hogy már alszom, kibújtam az ágyból, fölvettem a ruhát, és csodáltam magam a tükörben.